Színház. Három angol regényíró a színpadon. Somerset Maugham, Eső. A művész színház felújítása. Ami európai irodalmunkban vannak nagy írók, vannak rossz írók szép számmal, de igazi ritkaság a jó író. Somerset Maugham jó író. És az Eső jó novella volt, ma is az. Mi késztetett arra valakit, hogy jó novellájából olyan rossz színdarabot csináljon, amilyen csak lehet? Nyilván korunknak általános dramaturgiai közvéleménye. A közhitnek az a szegényes fogalma, amit a színházak vezetői alkottak maguknak arról, hogy micsoda egyáltalában egy színdarab. Korunk dramaturgiája nyakateket elméleteket gyártott magának színház és irodalom ellentétéről, valami külön színházszerűségről tücsköd bogarat összeelmélkedtek, a hatásról, a sikerről, a valóság pedig mindössze annyi, hogy nem tudják másként elképzelni a drámaírást, mint néhány bevált kommersz darab mintájára. Ezeknek a tucat műveknek a belső kellékeihez, szűkös fogalomtárához, durva és felületes ábrázoló eszközeihez viszonyítva minden. Bizonyos, hogy színpad és néző közönség között egy tucat sablonban áll a megegyezés. A drámaíró éppen úgy, mint az epikus és a költő, korlátok közt mozog. Minták és hagyományok, jelképek és konvenciók segítségével érteti meg magát. Ezek a sablonok a művészet játék szabályai, amelyeket be kell tartani. Csak hogy van játék, s van nagyobb játék. És aki nagyobb játékot játszik, annak az a dolga, hogy új meg új játékszabályokat is teremtsen ehhez. Lehetséges, hogy ilyenkor aztán némi zavar támad. És az első pillanatokban csak a legjobb hallásak fogják fel a szándékot. De, ahogy minden művészetben eddig is történt, apránként mégiscsak mindenki megérti, miről van szó. Utoljára még a színházak szakemberei és a hírlapírók is. Maugham nem akarja magát ilyen viszontagságotnak kitenni. Elfogadja a közhit, szerencsétlen elképzelését a színdarabról, sőt, tovább megy. Jó novelláját igyekszik belekényszeríteni a legszűkebb, legsiralmasabb szimpati sablonokba, s önként mond le a jobb játék gazdagabb lehetőségeiről, pedig az anyag az elbeszélésben is adva volt, és a jelenleg fennálló színpad nézőtei íratlan egyezmény sokkal többet kibírt volna. Maugham írói ereje az ábrázolás hitelességében van. Nagy árat fizet érte. A költészet kegyelméből szinte semmi nem jut neki. Le kell mondania minden varázslatról, boldog mágiáról, amit az írás nyújt. De gyakran megéri. Emberei, tájai életre kelnek, és olykor váratlan az író helyett megteremtik a maguk varázslatát. Szerény és erős, kenyérízű költészet állat felénk egyik-másik oldaláról, megfényesedik egy hajnalon a londoni aszfalt, és nem tudjuk elfelejteni a délutánokat, melyeken egy kisfiú kerékpározni tanult Blackstable-ben. Maugham bebizonyítja, hogy bugyli bicskával is lehet hályog műtétet végezni. Az Eső csendes, biztos költészete ott lappang, megfél doktor kétkedő magányos figurájában. Drámaisága pedig készen ugrik elő a kibontakozó alakokból. Ezek a figurák hitelesek, eleven emberek. Mindig ez, ami érdekes, izgalmas. Ez a természetesen a dráma lényege is, nem pedig a mese a cselekmény, ami éppen fordítva csupán a figurák jellemzésének értékes eszköze. Mi történik azonban a színdarabban? A cselekmény megerősítésére feltűnik egy matróz, hogy beleszeressen Sadiebe, harcoljon a lányért, Davidson ellen. Ami e körül történik, az mind elnagyolt, vázlatos és elég hamis. Az orvos, aki egyebek közt a gyávaság határát súroló passzivitása tesz hitelessé, és a szilárd ellenpontozás jelentette, itt kilép hallgatagságából, kilép jelleméből, szinte fölösleges mellék alakká válik. Általában mindenki kirakja a kártyát az asztalra, mint a színpadi banalitás igazoló bizottság előtt lennének. Davidson felesége elmondja, hogy hiszen ő is másként képzelt a házasságát, talán jobb lenne úgy élni, mint a többi asszony. Sadiebnek szemlátomást, az minden vágya, hogy gyereket szüljön leendő urának, és tisztes családi otthonában ő szüljön meg. Még holmi happy endinget is érted a néző Sadie utolsó szavaiból. Ami a novelláiban könnyertelen volt, és drámai, az a színdarabban elmosódó, konvencionálisba hajlós, alapjában drámaiatlan is. Ez egy szadista hittérítő, megnyugtató bukásának a története. Vagy egy jó útra térő örömlányi. És sajnos elég unalmas történet. Ezt eredményezte a sok apró maszatolás, amit a kétes dramaturgiai bölcsesség hozzátoldott a figurák rajzához. Lehetséges, hogy a színpad csak a banalitás bírja el, vagy hogy bármi történik is egy mai színpadon, abból úgyis csak az válik láthatóvá nézőtéren, ami kézzelfogható banalitás. De az is lehetséges, hogy akik tudnak és kedvük van színdarabot írni, azok nem képesek egyébre, mint nagy közhelyekre. Az írók pedig, a nagy írók, és a rossz írók, és sajnos a jó írók is, akik ismerik a külön titkokat, egyszerűen nem tudnak színdarabot írni. Súlyok Mária egyébként nem rossz Szadi, csak a nyűgös hangzó nyújtásairól tegyen le. Várkonyi Zoltánnak azonban nem való a szerep. Rosszul is fogja fel. Davidson tiszteletes, korlátolt hívő lélek, ostoba és rendíthetetlen, nagyon közönséges nyárspolgár, de semmiképpen sem finom szellemi lény. Várkonyiból bármit csinál, árad a nyugtalan intellektualitás, nem lett volna szabad neki játszani a Davidsont. Keresztesi Mária semmit mondó. Van egy jó lejövés a lépcsőn. Egészen kitűnő Gyulányi Éva maszkja, mozgása, nevetése. Szakár Zoltán hamis külsőséges. A rendező magas irodalomként tiszteli még az olyan hatásvadászó fogásokat, amikor például Davidson előbukkan a függöny mögül, és sikerül is hatástalanítania. Priestley veszélyes forduló. A Nemzeti Kamara Színház bemutatója. Egy angol család beszélget vacsora után három felvonáson át. A társalgás egyre idegesebbé, egyre kínosabbá válik, gyűlöletek törnek elő, gyengétségek lepleződnek le, és egy ízben még az asztalt is fölborítják. Ugyanis fokról fokra kiderülnek a szörnyű titkok. Egyikük gyilkos, másikuk homoszexuális, a harmadik tolvaj, a negyedik csaló, valamennyien másba szerelmesek, mint aki beléjük szerelmes, és az ötödikük vagy hatodikuk lelkében összeomlik a társadalmi erkölcsre vetett hit. Mindezt bajosan nevezhetnénk bűnügyi drámának. Legfeljebb bűnügyi regény ez, a közlés nem is nyomtatásban történik, hanem élő szóval, ahogyan a 6-7 szereplő, mint egy fejezetenként tudomásunkra hozza a történteket. De a szerzőnek nyilván más is a becsvágya. Nem valószínű, amivel hírlapjaink színházi tudósítói gyanúsítják, hogy az angol nagypolgári társaságról akarna elrettentő képet festeni, mert hiszen egyfelől általában az ilyesmi nem igen tudna 80 gépírásos oldalon keresztül lelkesíteni egy írót. Úgy hiszem. Másfelől pedig a veszélyes forduló szereplői különösképpen nem típusok, hanem szélsőséges esetek, és ráadásul nem is bűnösek és romlottak, hanem pusztán balszerencsések. Ártatlanul keverednek gyilkosságba, boldogtalanul szerelmesek, vagy nem a szokásos nemi hajlammal születtek a világra. Attól tartok, ahogyan az angol darabok magyar szövegeiben mindig mondják, attól tartok, hogy a nagypolgárság átkozottul rosszabb ennél. Elégedett, önhit, érzéketlen, szabadság nélkül való szellemi merevségében, épp úgy, mint erkölcsi korlátoltságában, és nagyon is ügyel arra, hogy ne lopjon, ne gyilkoljon, ne legyen túlságosan szerelmes, még ha indokolt lenne is. Priestley bizony szépíti figuráit, ha el akarja hitetni róluk, hogy szenvedélyekre képesek, de odáig azért nem megy, hogy a darabjában helyet adjon bárminek, ami csak ugyan szép. Komolykodó igényeit azzal is jelzi, hogy rossz véleménnyel van embertársairól. Jól értesült, kétségtelenül, az emberek csak ugyan meglehetősen hitványak, s az irodalom előkelőbb köreiben csak ugyan szokásos a borulátás. Sok nagy író van, aki keserű ízekkel, sötét színekkel dolgozik. Csak hogy Priestleynek egyáltalán nincsen ízei és színei, csak technikája van, méghozzá kitűnő, nyugodt, nagyon nemes technikája. A technika, a forma már önmagában is legnemesebb része az írói mesterségnek talán valóban a lényege. Ezt a technikát terheli meg szerencsétlen becsvágya súlyaival, vegykonyhaszagú lélektannal, művelt borulátással, keresett konfliktusokkal. Nincs ebben a pompásan megszerkezett darabban, ebben a jó, kivált a befejezés, a keretötlet síma bűvészete révén jó játékban egyetlen megvesztegető mondat. Tapsolunk, hazamegyünk, az utolsó betűig elfelejtjük a dolgot. Azt gondoljuk, kissé csalódottan, hogy talán mégsem minden a technika. Nem elég tudni valamit, lenni is kell valakinek hozzá. A példás a lelkiismeretes rendezés és a színészek munkája aláhúzza a darab koholmány jellegét. A retorta figurák modorosan mondják a modoros párbeszédeket, különösen Rápolti Anna. De azért becsülettel szeretnének valamit csinálni. Básti Lajos egy lélektani drámáért küzd mindvégig, Ungvári László helyenként egy merészen újszerű színműért, a fiatal Bánki Zsuzsával együtt. Lukács Margit társalog. A legkelemesebben Pataki Miklós döntött. Ő egy barátságos, kályha mellett olvasott detektív regény, Dr. Watsonja, az olvasott, az írót, mindenkit képviselő, kívül álló józanész és emberség. Csak a befejezésnél, az újra lepergő kezdő jelenetben jön lendületbe az együttes. Ezt a külsőséges játékot, ami igazán jó a Priszli erején felüli vállalkozásában, igazán kedvel is játsszák. Aldous Huxley, Most vagy soha, a Víg Színház bemutatója. Jó, ha egy regényíró ismeri azt, amiről ír. A Nógrád megyei tájszólást, tahiti viseletet, a főúri társalgó berendezését, a dán magánjogot, egy nagyvilági hölgy alsó nemiét, a vas esztergályozáshoz szükséges mozdulatokat, vagy egy tölfikó gondolatait. Jó, ha szó szerint tudja, miket mond például egy szellemes ember, s nincsen ilyesféle megoldásokra kényszerítve, a parton jellegzetes öltözetükben jártak fel a lábbenszülöttek. A szoba fényőzen volt berendezve, vagy aladár hanyat dőlt, mint egy másfél óra hosszat nézeteit fejtegette a gazdasági és társadalmi kérdésekről. Ellemér az író érdeklődéssel hallgatta, hazaérve lejegyezte 30 nyomtatott oldalnyi gondolatait. Tahitiben szárongot viselnek, a szoba falát és mennyezetét fényezett mahagonifa burkolja, az írók pedig ilyeneket gondolnak. Az öreg Beethoven volt az igazi. Jó, ha ezt ilyen pontosan meg tudjuk mondani a hangulat, a hű ábrázolás az epikai hitel szempontjából. Aldous Huxley kitűnően pontosan tudja idézni okos és kevésbé okos figuráinak gondolatait, párbeszédeit. Sok mindent tud róluk. Csak hogy egy regényhőst nem határoz meg döntően sem a szerelemről, sem korunk kérdéseiről, sem az irodalomról való vélekedése. Huxley ismeri figuráinak szövegeit, de megteremteni nem tudja őket. Talán ezért is utálja annyira valamennyit. A regény meséjének, tektonikájának szervesen kellene kinőnie a regényhős jelleméből. De ha nincsen megteremtett teljes figura, nincsen valódi szerkezet sem. Az író választ egy mesét, találomra. Hogyan lehet befejezni egy ilyen örökké osztódó, egy síkban szaporodó értelmi mutatványt? Egy-egy hajmeresztő, csúfondaros fordulattal. A Huxley figurák kigondolt bukfenccel fejezik be sorsukat. A műfaj nem regény, hanem álregény, ironikus ponyvaregény. Ha léteznék valamilyen eljárás, amely leszűrhetnénk belül az iróniát, akkor megmaradna a ponyvaregény. A Most vagy soha bemutatóján tanulni lehettünk annak, hogy bizonyos feltételek mellett a színpad működik ilyen szűrőként. A Huxley figurák, akiket írójuk nem tud komolyan venni, a színpadon elengedve nagyon is komolyan veszik önmagukat. Az iróniához költészet kell, hogy szerves vegyületet alkothassanak. Huxley steril író, vesztére azonban több is ennél. Tehetségében van egy rész a művészekéből és az alkotókéből is. Az álszerkezet, ami regényét tartja össze ironikus véleményeit, több mint ponyvaregény. Haladott, naturalista módszerrel színvonalasan csinálja meg a történeteit, s noha természetesen nem ez, ami elsőrendű benne, ez sem harmadrendű azért, hanem inkább másodrendű. A színpadon elvész az elsőrendű és steril iróniája, és megelevenedik mindaz, ami másodrendű volt. A dúsgazdag, de jószívű iparvezér hazafias pénzügyi kalandjának, bukásának és öngyilkosságának vagyunk szemtanúi. Lichgate munkásból lett milliómos, művelődésre vágyik, szerzőtett e célból egy szellemes fiatalember. Van egy hűtitkárja, igen, derékember. Van egy aljas kapzsi ellenfele. A darab regény módszerrel halad. Az első felvonásban megismerkedünk a kastéllyal és a szereplőkkel, változik a képek egymás utánja, az utolsó fejezetben pedig megtudjuk, hogy mi történt aztán a többiekkel. Ez a regény szerkezet azonban semmi hátrány nem jelent a színpadon. Nem ez a baj. A baj az, hogy sokszor azt érezzük, különösen a harmadik felvonásban, ahol már a legszabályosabb tucat bankár darabban vagyunk, azt érezzük, hogy Batte és Bernstein mesterek érdekesebb színdarabokat gyártottak annak idején a tőzsde férfiúiról. Nagy kár, hogy a színdarab nem a másik történetből kerekedik. Walter Klognak, a Jean Lichgate-nek a történetéből a mindössze futó bepillantást nyerünk. Ez a Klog fajta figura az, amelyikért bizonyosan érdemes volt Huxleynek megírni a regényeit. Az értelemnek ezeket a hajótöröttyeit, akik közel állnak hozzá néha, mint a Point Contrepoint Spandere jegyében, már-már sikerül életre keltenie. Spandrelnek sorsa van. A figura vázlatos is, de sorsa gúnyos, pseudoromantikus sors is, de valódi szerves egész. Walter Klog is tragikus örök kamasz, ragyogó intellektus, aki sóvárogva szeretne hinni bármiben. Ő is azok közül való, akiket belülről rettenetes erkölcsi igény szorongat, kívülről pedig az értelem hitetlen esője hűt szünet nélkül. Az akarat nyomorultja, aki csak a cselekvés tud már meggyőzni. A kislány észreveszi, hogy ez egy igazi ember, szörnyeteg, akit nem lehet nem szeretni, férfi. Walter úgy vonzza maga felé a lányt, mint a negatív csölt és a pozitívot, hiszen nincs más kegyelem a számára, mint a nő. De amint egy pillanatra összeérnek, már is eltaszítja magától, éppen mert igazi férfi. Nem lehet semmi köze egy nőhöz. Eltétje magát a szerelemtől, mint kedves Chopinjétől is. Más dolga van. Hatalmas értelem, de cselekvése kényszeríti magát, tele van szenvedéllyel, de az kézisben él. Azonban gyenge, mint a pipaszárkarú kisfiúk. Mielőtt kidobná lányt, egy fáradt percben ölébe hajtja fejét. Szép pillanat, hőfoka van, megérne a drámát, ami benne lappang, kibírja azt is, a színpad egyértelműsége lehántotta róla az iróniát, ahogy Spandrel halála pillanatából is magától elillant minden csúfondárosság egyszerűen azért, mert az atmoszféra magasabbra hevült a gúny forráspontjánál. Somerset Maugham esőjében is ott bujkál egy dráma, Huxley darabjában is, csak üstökön kell ragadni, nem pedig színdarab alkatrészek, mesék, felvonások, jelenetek kifaragásával elkukoricázni az időt. Mindazonáltal a Vígszínház színház jól tette, hogy előadta a Most vagy sohát, ügyesebb címet találhatott volna Benedek Marcel, a kitűnő fordító. Tanulságos az ilyesmi. Mégiscsak többet ér, mint az a sok sületlenség, amivel elláttak bennünket azok, akik azt hiszik, hogy a drámaírás egyetlen célja a közönség siker, vagy a népnevelés. Az előadás szép, eleven. Rátkai Mártont kell első helyen említeni a színészek közül. Ilyen egyszerűen, és ilyen bensőségesen kell élnie egy figurának a színpadon. Ennek a színészi alázatnak a művészi nagyságát sajnos nem lehet megtanulni. Somló István kissé komor, vészjósló. Tudnie kell, hogy Walter Klog egyedül önmagára nézve veszedelmes ember. Dénes György sem rossz, de a fiatalember, akit játszik, sohasem tudna tűzbe jönni. S különösen nem akkor, amikor a bányászok emberten sorsáért való felelősséget gúnyos szellemesen az ilyen vagy olyan társadalmi szerkezetekről áthárítja a világ eredendő berendezésére. Jól játszik Zémolnár és Zátony is, de nincsenek összehangolva az első jelenetben. Rutkai Évában még sok a sutaság, Rafael Márta pedig hangos, ami mindig bizonytalanságot jelent. Mátrai József komoran, dicséretre méltóan játszik el egy teljesen fölösleges és értetlen figurát, de a harmadik felvonásban nem tud Rátkainak partnere lenni. Berci Géza kedves kövér Duck of Monmouth, én sem ismerek sok angol herceget, de attól tartok, hogy valamivel jobban hasonlítanak egy magyar gentryhez, és valamivel kevésbé egy magyar aranyi fiúhoz. Bájos kölyök kutya, ez rendben van, de ezen felül úriember is. Így lenne igazán hatásos és mulatságos, hogy mégis hasonlít egy dzsigolóhoz. A Manderley ház asszonya bemutató a Vígszínházban. Egy angol vidéki ház, csak nem színpad feletti méretű szép hallját pillantjuk meg, amint felmegy a függöny. Famennyezet, lépcsők, erkély, oldalhajók, odakint zuhog az eső, gandalóban bőg a szél. Ennél a kellemes iszletnél többet nem igen kapunk Daphne du Maurier színdarabjától. Az az érzésünk, hogy rosszkor állítottunk be a Mendeley házba. Látogatásunkat elhalasztottuk volna a harmadik felvonás utáni időkre. A kellemes hallban ugyanis egyre kínosabb, kellemetlen dolgok történnek. A ház urának, Winternek első felesége vízbe fúlt. De emléke itt kísérti, riogatja az új asszonyt. Különösen idegbeteg házvezetőn jó voltából. Nem tudjuk, mi célból teszi ez, de bizonyos, hogy ízletlen eszközökkel teszi. Winter Noah szereti második feleségét, boldogtalannak látszik. Úgy tűnik, nem képes elfelejteni a halott asszony emlékét. Egy jelmez estély zűrzavarai és egy megtalált hajóroncs azonban felfedik előttünk titkát. A szereplők elbeszéléseiből megtudjuk, hogy egy valóságos bűnügyi történet zajlott le ebben a házban a múlt esztendőben. Tehát ha korábban jövünk, izgalmas Grand Gagnon szemtanúi lehettünk volna. Winter első felesége sötét lelkű nő volt, aki urát ki nem állhatta, fűvelfával megcsalta, sőt, gyilkosságba akarta hajszolni. Halált baleset okozta. A férfi most mégis gyanúba keveredik, de az új asszony erősen áll az oldalán, és minden rendbe jön. A regényes, de nem eléggé meggyőző történetet nem érezzük alkalmasnak a színpadra. Helyenként rikkitó, s mindvégig unalmas. A rendezés nem képes közel hozni, emberivé, hitelesé, érdekessé tenni, de nem is igyekszik. A légkör hamis, pedig a színészek nagy részének szép, komoly munkája azt mutatja, ennek a vidéki úriháznak van valódi levegője is. Fűszagú, szélszagú, nedves, tengerparti levegője, melyből jól esnék egyet cippantani. Károly István érezteti leginkább ez a fanyari, jóízű regény levegőt. Nyugodt, kitűnő színész. Elhisszük neki, hogy ott lakik, ott él, a Mendeley házban. Dolnai Klári egymagában képviseli a darab cselekményét. Puszta színészi munkával olyasmit épít fel, ami egy színdarabhoz hasonlatos. Elfogadottan lép be az első felvonásba, megküzd az űrzavarral, ura idegességével és hideglelős emlékeivel, mert szereti őt. Szakács Miklós nem boldogul a szereppel. Nem illik a környezetbe. Mihály Ernő kitűnő, amíg nem kell neki félmeztelenre vetkőzni. Mihály esztelőse is nagy sikert aratott. A közönségnek tetszett Sívó Mária is. Két francia bemutató, Anouil, podgyász nélkül, művész színház. A fiatalember, akinek nincsenek emlékei, a Gaston nevet kapta. Egyike a háború ismeretlen katonáinak, mint Giraudoux Siegfriedje. A megsemmisülésből tér vissza, hogy felnőtt korában kezdje előről az életét. Semmire nem emlékszik, ami sebesülés előtt történt. A sok család között, amelyek eltűnt fiúkat vélik mind felismeri benne, az egyik úgy látszik csak ugyan az övé. Renaudék házában Gaston megtalálhatja elveszett múltját. Erről a múltról azonban olyanok derülnek ki, hogy jobbnak látja lemondani róla. S noha közben bebizonyosodik azonossága, a szökés választja. Teherként hordozzuk-e pusztán emlékeinket? Vagy éppenséggel egyetlen eredménye az életnek a múlt, az idő, melyen már jól-rosszul keresztül gázultunk? Ha egyszerre szembe találnák magunkat életünk eddig lepergett regényével, részvétlen idegenként, mint Gaston, vállalhatjuk-e? Megtagadhatjuk-e szabadon? Anouil nem csak játszik az ötlet körül, mint Giraudoux, hanem a kérdések lényegét tapogatja, de meg is fizeti az árát. A szép regény feladat súlyos kissé a színpad számára, s hogy Gaston azonos-e Renaudék elveszett fiával, és visszatér-e hozzájuk, ez a probléma pedig nem tud három felvonáson keresztül feszültséget tartani. Sok megragadó van a fiatal író darabjában. A szép irodalmi halandzsa hitelessé válik, amikor az anya kerül szembe fiával, s nagy részt az emberi kapcsolatok valódi szálaiból szövődött Gastonnak, bátyjával és sógornőjével való viszonya is. Várkonyi Zoltán játéka is, rendezése is igényes. Mátrai Erzsivel van néhány tökéletes jelenetük, Földényi László is kitűnő. Senyei Vera szintén kifaragta szerepéből az élő figurát. Említést kell tennem Gajzágó Denizről, mert ízléssel és mértékkel kerülje szerepe veszélyeit. Burdé Rablélek, Belvárosi Színház. Amikor felgörül a függöny, a szereplők nem állhatnak oda, hogy bemutatkozzanak, s elmondják életkörülményeiket. Ez nehézséget jelent a színdarabíróknak, de másfelől könnyebbséget is. Amint a szükséges tudnivalókat ravaszul beleszövegetik a mondataikba, halad az idő, s halad a játék. Van egy francia színműírási módszer, amely magát darabot ezekből a tudnivalókból, ismeretlen körülményekből, a szereplőkről eltitkolt, fokról fokra leleplezett külső adatokból építi fel. Mire megtudjuk, hogy Bourdais hősnője miért nem mert feleségül zavartalan szeretett és egyetlen barátjához, addig lassacskán véget is ér a színdarab. Egy felvonás marad csak hátra, amelyben legfeljebb megismételheti mindazt, amit az előző felvonásokban csak a közönség nem tudott. Irén, a szép fiatal leány, egy asszonynak a rabja, egy csodálatos, félelmesen lenyűgöző asszonyé, akihez sajnos nincsen szerencsénk. Hiába próbál Irén Jacques-hoz menekülni előle. Szerelmük végzetes és oltatatlan. Bourdais figurái, miközben a kétségbeesést eltulozzák, az érzés a szenvedély velejéről semmit nem mondanak. Marad tehát egy szexuális problémával kacérkodó, áll lélektani színpadi termék, amelyben mégis tömérdek finomság, emberi helyzet ismeret, szellemes, epidermis lélektan keveredik össze a kevésbé rokonszenves, sima, színpadi technikával. Bulla Elma nem ügyel arra, hogy hősnében mindig maradjon önérzet és civilizáció, s bármennyire bánkódik is, ne hasonlítson egy derék varrólányhoz, aki elveszett a pénztárcáját. Gócs Sándor idegsége igen jó, és meglepetés, hogy Tassani Fekete Mária valami módon megtanult játszani. Az első felvonás társalgó díszlete olyan, mint egy bútorkereskedés. Candida. G.B. Shaw 1856-1950 korai művei közül való a kellemes színművek legnépszerűbb darabja a Candida. 1895-ben 39 éves korában írta, dráma írói pályája kezdetén. Ibsen hatás akkor tájt kezdte friss levegővel elárasztani Európa színpadait. Akárhogyan értékeljük is ma a nagy norvég drámaíró munkásságát, kétségtelen, a szórókoztató üzemi alacsony adott színház sablonos, kisé bárgyú dramaturgiai kísérleteit írói mondani valóval, valósággal, érdekességgel, sőt, szenvedélyes költészettel töltötte meg. Shaw mindig Ibsen lelkes tanítványának vallotta magát, és tudatosan folytatta a harcot a társadalom sokféle hazugságai ellen, és nem csak a megmerevedett gazdasági politikai intézményekben, hanem természetesen a házasság, a szerelem, az alapvető emberi kapcsolatok témáiban is igazságot, lélektani és költői igazságot kereste. Akkoriban került napirendre a nők egyenjogúságának kérdése is. Shaw kandidájának talán némi tekintetben összevethető Ibsen Nórájával, nála azonban már nincs szó a feleség egyenrangúságáról, mert ebben a házasságban inkább Morrel lelkész, a babaház lakója, a védtelen, tehetetlen gyermek. A darab műfaji meghatározása misztérium. Morrel lelkész, derék jó lelkű, szép és szeretetre méltó ember, látszólag nem is buta, csak éppen a keretes dagályossága, hiúsága, önelégült, középszerűsége tűnik elviselhetetlennek. Boldog házasságát egy furcsa, suta, félénk és vakmerő szenvedélyes fiú keresztezi, Merce Banks a költő. Lejátszódik-e a szerelmi háromszög szokásos színjátéka csak ugyan, vagy csupán Merce Banks szívében? A jelentéktel Morrelt minden esetre könnyű szerrel beragadja fiú ebbe a drámába. Az asszony azonban, amikor gyerekes komédiával választás elé állítják, észre téríti őket. Hogyan lehetséges, hogy Candida nem a kitűnő, éles eszű, tehetséges Merce Banks-et választja, aki nem csak értelmileg, hanem érzelmileg is sokkal férfiasabb az uránál. A költő mindent elsöprő szenvedélye őt nem söpri el. A szerelem helyett habozás nélkül kitart a józan és középszerű, de hűséges, megbízható realitás mellett. Talán mert a hétköznapi emberek boldogság része a szeretet akár anyai, vagy anyai, mint kandidájé, akár testvéri, házastársi, gyermeki, minden esetre éppen olyan misztérium, mint a lángoló szenvedély. Erről van szó? Merce Banks viszi magával szerelmét, magányát, elhagyatottságát az éjszakába, de Morrel és Candida, a darabot lezáró rendező utasítás szerint, a költő szívének titkát nem ismerik. Nagyobb baj, hogy ezt a titkot mi sem ismerjük nézők, még kevésbé Candida szívének titkát, ha csak a színészek valami módon saját alkotó művészetükkel hozzá nem adták a szerző szövegéhez. Ami gyakrabban megtörténik, mint hinnénk, bár ezúttal nem tapasztaltuk. Só legrokonszenvesebb és legmulatságosabb darabjai, melyekben őszintén szabadon engedi naív, romantikus vágy álmait a világról, a Blanco Posné, az Arms and the Men, az Ördög cimborája, Cézár és Kleopátra, mint happy ender végződő, operett librettónak nagyon alkalmas szövegkönyvek. De hogy nagyobb igényei vannak, mutatja, hogy sokszor nem képes befejezni a bajna darabját. A Pigmalion utolsó jelenteit tolja, foldja, nyűglődik, magyarázkodik, másutt is a cselekmény, a darab gondolati mondani valója már rég lezárult. De a függöny nem megy le, mert a szerző csak most vette észre, hogy a szellemes, intellektuális tartalom érzelmi, erkölcsi, esztétikai banalitásba, laposságba torkolt. Ráébred, persze már későn, ráébred, hogy kimaradt valami darabból. Az író szívének titka, ami lényegesebb és fontosabb lett volna az elmondottaknál. Hát mégsem lenne nagyobb Shakespeare-nél. Ambrus Zoltán nagyon szigorúan ítélte meg az akkor még rőtszakálú írszerzőt, tévesen és igazságtalanul gondoltuk. Ha jól emlékszem, csak a Candidának kegyelmezett meg úgy, ahogy. Ambrus szigorát enyhítette a darabból jól kivehető, nagyobb írói becsvágy, már-már a költészet rangjára való, noha sikertelen törekvés. Ma viszont éppen ebből olvasható ki a világhírű szerző darabjának szűkre szabott mértéke. Költészet, irodalom. Nem fér bele. Csak a színfalak mögé. Talán egy ilyen rendezői utasítással fejezhetném be a darabját. Mersbanks kimegy az éjszakába, és súlyos, mély, Shakespeare-nél és nagyszerűbb költői mondanivalót hord a szívében. Ami igaz is lehet. A magyarországi Candida előadások közül kiemelkedik Bulla Elma alakítása 1944-ben, és az egykori Kamara Színház szereposztása 1924. októberében Tasnád Ilonával, Urai Tivadarral és Nagy Adorjánnal. Az 1959-es felújításnál a rendező vagy főrendező és dramaturg vagy fődramaturg megkértek, majd vonakodásom után rám parancsoltak, mint a darab fordítójára, írjak egy 40 soros ismertető szöveget a színlapnak, helyettük az ő nevükben. Jó kedvemben a fenti színlap szöveget írtam. Gondoltam, az első 40 sort használhatják majd. De nem kellett az sem, eldobták. Így aztán visszaszállt rám a szerzői joga, és élek is vele, most, hogy 20 év múlva megtaláltam a másolatát. G.B. Shaw színdarabjait egyébként pihenésnek fordítottam. A napi 6-8 órai nehéz Dickens szövegek után, rendszerint éjféltől fogva, gödölői házunkban. A kellemes, szellemes párbeszédeit úgy lehet áttenni magyarra, mint a vízfolyás. Nincs velük semmi gond. Takarékosan adagoltam magamnak, hogy jusson minden napra valami a Johannából, mire a Márten Csuzlévittel aznapra elfáradok. Pedig az ember azt hinné, a dolog fordítva van. Én is azt hittem volna azelőtt. Kiderült, hogy bizonyos színvonal fölötti fordítás semmi más módon nem lehet csinálni, mint valódi átéléssel. Ez az egyetlen megoldás. Egy nagy író művébe, mint Dickensébe is, olyan teljes odaadással kell belemélyedni, elmerülni, megihletődni, sugallatot kapni hozzá, hogy már-már önálló alkotó munkának tekinthető. De mint hogy mégsem az, hanem inkább egy nap-nap után visszatérő színészi átélés, a fordításnak ez a lassan mechanikussá, gépszerűvé váló lelki robotja volt az, ami az évek, a hosszú évek folyamán végképp kimerített. Nem tudnám újra kezdeni. G.B. Shaw persze költőileg, íróilag felszínes, majdnem üres. Közhelyeihez a fordítónak nem kell kölcsönadni saját lelkét, hálás munka. De Dickens viszont kölcsön adta a fordítónak fáradtság fejében a lelkét. Azoknak az éveknek a Lidész nyomásos irányításával menedéket nyújtott az ő városában. Cikkeim folytonosságában 1946 után megint egy szakadás látható. Egy 14 évi hézag, mielőtt sok minden déli bábbal, kötképpel, mert egyebe nem volt, de azzal még álmában sem, hogy egyszer majd beszáll éjjel a hálókocsiba a keleti pályaudvaron, és este Csé Szabóéknál fog kávézni vacsora után Londonban.